haladsz ezen az úton, ami tulajdonképpen teljes mértékben most már majdnem természetes anyagok felhasználásával alkotod ezeket a szobrokat, akár installációkat, és egyre inkább variálod. Tehát ez az érzésem, hogy nagyon-nagyon-nagyon feszegeted a határokat. Nyilván ez tudatos, de hogyan működik ez benned?
Én ezt úgy gondolom, hogy ez egy komolyan vett játék. Játék az anyagokkal, kísérletezés, mindegyik munka egy új kaland, ugye az egyik munka megszűri a következőt, és akkor így jönnek létre a sorozatok, általában ezek azok, vagy a sorozat az egyik megszűri a következőt, van olyan, amelyik csak két darabból áll, van olyan, hogy 25 darabból áll. Nem nevezném, mondtad, hogy vajon szobrok-e, képek-e, nem is kívánom ezt megnevezni, behatárolni, hiszen ezek persze kész munkák, de kísérletek is. Úgy nevezném, hogy plasztikák, hiszen a falra felakasztott munkák, azok plasztikusak, akár képek, akár domborművek.
Az egész kiállításnak van egy olyan hangulata, és gondolom ebbe illeszkedik bele mindaz, amit mostanában csinálsz, ez a ház, a lakás, az otthon, a védelem, a biztonság, vagy mire utalnak ezek az erőteljesen erre fele irányuló formák?
Inkább úgy nevezném, hogy hajlék. Valahol mindenkinek ez fontos, aki nem mondja ki, annak is, hiszen a nap végén mindenkinek szüksége van egy hajlékra, egy biztonságos helyre, ahol megnyugszik, akár lelkileg, akár testileg. A több éves keresgélésem után ide vezetett az út. Nyilván, hogy ezt korábbi munkák szülték, vagy tereltek erre az útra, és így született meg ez a téma, ami meghatározza az utóbbi 4-5 év alkotásait.
Mi minden kapcsolódik még ehhez a hajlékhoz, ami megjelenítendő részedről?
A hajlék, mint forma, akkor ugye a formát követi a tartalom, és a hajléknak azok a részei, hogy például van olyan, hogy az van ráírva a munkára hátul, nyilván címkét nem tettem, hogy itt látható, így le vagyunk ülve, hogy két ablak, két ajtó, az kapu, akkor van olyan, hogy el van rejtve például abban egy kicsi ház, egy nagy ház. A ház az közben tájkép is, hiszen a falnak az erezetei azok viszintesen vannak elhelyezve. Ezeknek a formáknak a találkozása, játéka.
És hát van néhány olyan munka is, ahol egy kisebb, már-már naívba hajló ikont helyezel el. A hajlék kelléke?
Feltétlenül, hiszen hogyha száműzve van, ugye kezdődik az embernél, az emberből, utána az az ember száműzi hajlékából a szakralitást, vagy azokat a jeleket, amik emlékeztetnek a teremtőre, vagy a jelek által le van hívva ő, akkor nem hiszem, hogy sokat érne annak az embernek az élete vagy a tevékenysége.
És hát a szakralitás az még azért megjelenik több módon is. Ugye itt most egy fotó is látható a falon, amely viszont, ahogyan mondottad, magyaráz dolgokat.
Nem elég, hogy önkényesen az ember kiállít egy művet, hanem igenis igénylik az emberek a magyarázó jellegű, akár fotót, vagy akár leírás, de inkább fotót tennék ki, vagy rajzot, ami ugye kíséri a kiállított munkákat, mivel ugye nem beszélek, kiteszem a szobrokot, elmenjek innen, és erről nem beszél senki. És úgy gondolom, hogy az a fotó a feszülettel, amit most kiállítottam, ez rávezeti, összekapcsolja a nézőt, a mindennapi élet és az itt kiállított alkotásokkal.
Minden egyes plasztikád akár hát egy ilyen halmazba illeszthető, hiszen akár átvitt értelembe is úgy lehetne magyarázni, hogy a természet által megteremtett dolgok azok, amelyből te egy új világot teremtesz. De hogyan értelmezed ezt a szakralitást?
Ezt a szakralitást lehet úgy értelmezni, úgyis, ahogy mondjuk, vagy lehet úgy is értelmezni, hogy a mai ember, mivel ez a mai embernek szól, mert most élünk, a szakralitás olyan titok, amit szerintem mindenki valahol őriz. Mindenkiben ez megvan, úgy gondolom. Csak ezek a művek, amik most vannak kiállítva, remélem, hogy elhívják az emberekből, vagy ha azt mondom, hogy 200 emberből egy, akkor már jó az arány.
Hogyan redukáltad te le ennyire azokat az anyagokat, amiket használsz? Tehát milyen hosszú volt tulajdonképpen az út, hogy rágyere, hogy neked melyek azok az anyagok, amelyekkel a legjobban ki tudod fejezni magad?
A művészet az életből fakad, és ahogy le vagyunk ülve, most ugye ülünk a széken, ha most kéne egy művet létrehozni, akkor elfordulok, ugye balra van egy seprű, elfordulok jobbra, egy kicsit kimenjek, akkor van drót, van kalapács, és van léc. Akkor abból dolgozzunk, amink van. Ami a környezetünkbe ugye fellelhető.
És ez elegendő mindig?
Szerintem igen. Igen. Azzal fejezzük ki magunkat, amink van. Azzal főzzünk, amink van.
De viszont azért lehet, hogy nem is annyira könnyű ezeket beszerezni, ugye? Hiszen itt van nagyon szépen csiszolt fa, van a saját erezetét megőrző fa, van korhadásnak induló akár, kiegészítve szalmával és egyebekkel.
Én úgy gondolom, hogy egy jó műteremben minden van, mert egy műterem most steril, szerintem az nem jó, mert nem kiállító tér, egy jó műteremben minden van, és kikerül, mindahogy a jó kamrába szinte minden van, és kikerül az ételhez való anyag hozzá.
De hogy kerül bele? Hogy gyűjtöd össze?
Ez az.
Na ez az.
Igen. Úgyhogy arányosan használjuk az anyagokat, az egyiknél üsse a másikot, és a végén megfűszerezzük. Van olyan, hogy mondjuk egy vastelepen vannak, tudom, plédarabok, vagy egy lebontott épületnek a részeiből kijönnek olyan szép faanyagok, amiket ugye érdemes eltenni, vagy régi deszkák, ilyesmik, összegyűjti az ember, és azokkal játszik.
Na, a plét talán az, amivel kivételt tettél, tehát az az a nem természeti anyag, amit megtűrsz. Miért van ilyen kiváltságos szerepe?
Tetszik nekem az, amikor olyant látok, hogy amikor előre láttam olyant, hogy mondjuk egy feszületen a zsende elkorhat, és megfogtak egy darab plét, mert van, amikor nagyon igényesen, szépen, mivesen kezelik ezt, de van az a brutális hozzáállás, hogy mondjuk rászegezik a plét, de végül is a funkciója az, hogy védje a feszületet, és ezt tetszett meg az a nyers anyagpárosítás. És onnan ihletődtem ezekből a feszületekből.
Olykor festéket eltűrsz ezeken a szobrokon?
Hogyha úgy kívánja a kompozíció, akkor gondolkodás nélkül lehet. Ott például van az a halványkék, vagy itt megjelenik a sötétbarna, vagy a feketés színárnyalat. Igen, ha úgy kívánjuk, vagy a fehér, az visszaköszön több munkámban. Ha úgy kívánja a kompozíció, akkor természetesen.
Mennyire csupán jelzés értékű plasztikák ezek, és mennyiben kell még talán néha-néha történetiséget is keresni bennük?
Minden egy jel, ha akarom, ha nem. Bármit kiteszünk, egy jel. Kiteszünk egy üres üveget, vagy ez a seprű, a szemétlapát a mellettünk fel van állítva, ez egy jel. A jelnek van jelentése. Minden egy jel. A történetiség nagyon fontos, mert az életünk egy történet, és az emberek ugye keresik mindig a történetet, és próbálják összekapcsolni bármit látnak egy történettel. Mert minden történet.
És kialakul a saját jelük és történetük a szobraid révén akár?
Na most eljutottunk, én úgy gondolom, a lényekhez, mivel megvan a saját történetem, és nekik majd kialakul a sajátjuk.
És eljutottunk oda, hogy minden egyes műalkotás tulajdonképpen a nézőben alakul is.
Igen, már hogyha jön egy néző, akkor neki van egy élete, van egy múltja, sok emléke. Hogy melyik emléke fog kötődni ahhoz a szoborhoz, vagy ahhoz a szoborhoz, az teljesen belső dolog, belső történet. És az csak az övé, az a történet.
Ugye nem adsz címet, ez mennyire tudatos? Összefügg azzal, hogy tényleg alakuljon ki mindenkiben a történet?
Igen. Igen, hogy váljon a saját történetévé az a munka.
Az neked fontos szokott lenni, hogy hogyan él az emberekben az, amit csinálsz? Tehát kíváncsi vagy, hogy mit mond nekik?
Nem kérdezem meg azért, mert akkor látom értelmét ennek, amikor kérdezés nélkül ő ezt elmondja nekem.
Mennyiben igyekszel arra, hogy ne legyen túl díszített, vagy túl zsúfolt egy alkotás? Hiszen vannak itt nagyon csupaszok, és vannak például ezek a kicsi házikók, ezek már egy fokkal többet mutatnak.
Nem szeretném túl díszíteni, vagy egyáltalán díszíteni, mert ami a formára rákerül, az csak az esztétikáról szól. Itt fontos az arány, hogy mikor tudsz megállni, ha meg tudsz állni.
Mindig meg tudsz?
Tudjál megállni. Van, amikor jobban sikerül, van, amikor kevésbé, van, amikor úgy gondolom, hogy jó, aztán egy hét múlva látom, hogy mégsem olyan jó, akkor még úgy néz ki, hogy folyamatában van a munka.
Mennyire születnek ezek egy sugallatból, vagy mennyire hosszas gondolkodás és filozofálásnak az eredménye?
Erről annyit, hogy amikor mész az úton, akkor is dolgozol, csak fejben. Van olyan, hogy ránézel, az ötlet jön, és holnapra már meg is van. De van olyan, hogy hónapokig folyamatban van. Nekifogsz, van egy gondolatod, dolgozol, rajzolsz, mert az anyagból egyszer tudsz elvenni, már nem tudsz visszatenni. És folyamatában van, mondjuk ez több hónapig készült az a nagyobb méretű mű.
Mennyire avatkozol bele, mert ez is egy régebbi fa, és még te is egy kicsit koptattál rajta. Van egy határ?
Határ mindig van, kell legyen határ. Én úgy gondolom, hogy az anyaggal együtt kell élni és dolgozni, hiszen neki is megvannak a fizikai tulajdonságai, esztétika, fizika, akkor én érzékenyen kell hozzá nyúljak, hogy az én elképzelésemet nem arról szól, rá erőltetem, hanem együtt vagy az anyaggal. Együtt vagytok.
Most már domborműveknek neveztük el ezeket a képeket. Ez a térbeliség nagyon meghatároz téged. Hogyan próbálgatod, vagy melyik volt az első lépés, amikor ráéreztél arra, hogy egy ilyen ajtót, kaput így megoldani?
Fontos, hogy legyen tömege, és legyen aránya. Például, ahogy a zsendék egy halomba le voltak téve, volt olyan, hogy ahogy véletlenül le voltak téve a földre, akkor kirajzolódott egy olyan kép, amit úgy gondoltam, hogy na, akkor azt megőrzöm. És így született egy alkotás, akkor az egyik alkotásból mindig kinő a következő.
Hogy érzed, bármit ki lehet fejezni végül is a fával?
Úgy gondolom, igen.
Botlottál-e olyasmibe, hogy nem tudtad megküzdeni vele, nem tudtad legyőzni?
Az mindig benne van, igen. A műteremben, mikor egyedül vagy dolgozol, te vagy az anyaggal, és főleg ott a csend, ami a legfontosabb, akkor bizony sokszor van, hogy kell egyfajta küzdelem, hogy az megvalósuljon. Van, amikor hamar megy, egyszerűen megy, gyorsan megy, és van, amikor kell egy kicsi küzdelem is hozzá.
És van ott egy alkotás, amivel a síkba maradtál vele, üveglapra festett képpel, még véletlenül sem a falon lóg, hanem ide van elhelyezve. Térbeliséget kap, de talán ez a legsíkabb munkád itt?
Úgy gondolom, hogy ez a legizgalmasabb munka, amikor a sík munka úgy jelenik meg egy teremnek a közepén, mint egy térplasztika. Ugye attól válik térplasztikával, mivel négy lábon fel van emelve ez az üveglaps, a ráhelyezett formák, amit ráfestettem, vagy ráragasztottam az anyag. Hogyha fentről megvilágítsuk, most még nincsen rendesen megvilágítva, akkor lent a posztamensen megjelenik az árnyéka, és ezáltal kap egy mélységet, kap egy olyan dimenziót, amitől megszűnik sík munkának lenni.
Picit kakukktojás is, és ott van valahol a párja is. Kiríj egy picit ebből a történetből, saját történetisége van.
Teljes mértékben, hiszen most egy olyan, mit mondjak, 4-5 éve, mielőtt az itt kiállított munkák megszülettek volna, volt egy sorozatom, aminek az volt a cím, hogy Kapu, és abból a sorozatból választottam ki, és úgy gondolom, hogy ez a két munka volt az a lépés, amiből megszületett a következő munkák, amik itt vannak kiállítva. Tehát mindig a korábbiakból belopok egy-két munkát, hogy az egy kapocs a korábbi szobrokkal.
Vagy ez fontos? Ez a kapcsolódás?
Fontos. Minden egy nagy folyamat, egy nagy történet.
És tudatosság van ebben? Vagy valamilyen sugallatra adja egyike a másikát?
A tudatosság mindig másodlagos, én úgy gondolom. Vannak érzések, vannak hangulatok, és az a legfontosabb. A tudatosság szerintem ezután következik. Amikor van neked egy érzésed, van egy meglátásod, egy ráérzésed, egy hangulatod, és úgy gondolom, hogy ez fordítva nem működik. Mert ha tudatosság megvan, és azt nem kíséri egyéb, akkor mehetsz előre és vissza.
Munkáknak talán egy része tünékeny, vagy változó, vagy elhullik, előrekedik a szalma, vagy a, nem tudom, a fát ki kell cserélni. Hogy vagy te ezzel? Mennyire örök életűek ezek? Vagy mennyire hordozhatják ezt a stabilitást?
Van, amelyik munka nem sérülékeny, hisz hát valahol minden az, olyanok, mint mi, hogy minden ember az sérülékeny, és egymásra kell vigyázzunk. Ugyanúgy, ha valakinek mondjuk ez elkerül mondjuk a tulajdonába, akkor kell vigyázzon rá. És ha vigyáz rá, akkor a 100 év múlva is az úgy lesz, ahogy most van.
De tud vigyázni rá egy műkedvelő ember?
Ha fontos neki, akkor igen. Ha fontos nekem az embertársam, akkor vigyázok rá. Például, ha fontos nekem az a mű, akkor vigyázok rá. És az az érdekes most, hogy így beszélgetünk, hogy antropomorf szinte az összes munka.